pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere a Magyar Bank Holding.
7 óra 44 perc van, folytatjuk a beszélgetést Kerek Norberttel, az MBH Bank lakossági és kisvállalati értékesítési igazgatójával. Az MBH Magyarország második legnagyobb bankja, ahogy elhangzott az első blogban, nem csak mérleg főszeg alapján, hanem például a fiók számokat illetően is. És itt a második blogban arra gondoltam, hogy átbeszéltük ugye az átállási hétvége tapasztalatait, a fúzió hogyan zajlott le az utolsó fázis, sokban. Beszélgessünk a jövőről. Gyakorlatilag most van csütörtök, kedd óta minden szolgáltatás elérhető. Már sok ügyfelet fogadtak személyesen az MBH Bankban?
Igen, több ezer ügyfelet fogadunk minden nap az MBH Bankban. Ez a része a szolgáltatásnak, azt gondolom, hogy tökéletesen működik, és a kollégák továbbra is nagyon nagy bizalommal fordulnak az ügyfelek felé, várják a megkereséseket, és nem csak a bankfiókokban igaz ez a kontaktcenterre, vagy bármelyik más csatornára, ahol az ügyfelek felé tudjuk a szolgáltatásokat nyújtani.
Mennyire értékelődött le, vagy maradt szinten kissé meglepő módon egyébként a személyes ügyintézés jelentősége? Ugye volt egy Covid is, amikor mindenki az online csatornákra terelte volna az ügyfeleket. Ebből fakadóan is vannak-e még hatások, vagy gyakorlatilag a Covid egy ilyen zárójá volt, és ugyanott folytatódik minden a bankolást illetően, mint előtte?
Nem folytatódik ugyanott, de visszakanyarodott azért az a fajta elzárkózás a fizikai kontaktustól. Én azt látom, hogy vannak tipikusan olyan ügyek, ahol személyes találkozót keresnek az ügyfelek, jellemzően akkor, hogyha lakáshitelt vesznek föl, valamilyen nagyobb hitelügyletről szeretnének dönteni, vagy befektetésekkel kapcsolatos tanácsokat szeretnének kérni. Ezek azok a csomópontok, ahol mindenképpen szükséges az a bizalom, az a fajta egymás szemébe nézés, arról megbizonyosodni, hogy az ügyintéző vagy az a tanácsadó, akivel éppen beszélek, a szakmailag is érti el, mit mond. Ezen esetekben még sokkal fontosabb a személyes kapcsolat, és az a fajta akár évtizedes múlt, amit az ügyfelekkel ápolunk sok esetben. És vannak a tranzakcionális szolgáltatások, akár egy átutalás, akár egy lakcímmódosítás, vagy bármi egyéb, amit pedig nem úgy értékelnek az ügyfelek, mint egy banki tranzakció, inkább egy elvégzendő kötelező adminisztrációs feladatna, ezek azok, amiket leginkább a digitális csatornákon keresnek az ügyfelek.
És mi a célkitűzés? Mennyire komplex banki feladatok költözzenek át az online világba, vagy egyáltalán ez célkitűzése, hogy idővel, és akkor itt nyilván nagyon hosszú távon beszélek, de hogy minden, majdnem minden banki funkció átterelődjön az online térbe?
Ez nem olyan messzi célkitűzés. Én azt látom, hogy az elmúlt körülbelül 2 évben már extrém energiákat fordítottunk arra, hogy a digitális bankolásban minél nagyobb teret nyissunk. Ezek a fejlesztések, ezek a kezdeményezések most fognak beírni. Ehhez a jogi fúzió is kellett az informatikai háttér, ami most már mögöttünk van, és a következő években folyamatosan élesítjük majd azokat a szolgáltatásokat, amiket el tudnak érni az ügyfelek. Ugye az már teljesen evidens, hogy valaki tudjon utalni, betétet lekötni, vagy egyéb ilyen apró tranzakciót csinálni a mobilappon vagy akár internetbankon keresztül. Én abban látom a jövőt, hogy akár egy hiteligénylést, akár egy biztosítás megkötését, akár egy befektetési lehetőséget is el lehessen intézni teljesen faltól falig az online felületen, természetesen meghagyva azt a lehetőséget, hogy egy személyes tanácsadással megerősítsük a döntésünket.
Jól tudom, hogy azért egy lakossági hiteligénylés az nem olyan bonyolult procedúra, mint egy vállalati hiteligénylés?
Általában igen. Ezekből azért talán egy jelzálog hitel az kiemelendő, és ott legalább olyan komplexitással szembesülünk, mint egy vállalati átlagos hiteligénylésnél, de mondjuk egy fedezetlen hitel, egy hitelkártya, egy személyi kölcsön, egy folyószámla hitel, az nagyságrendekkel egyszerűbb, mint egy vállalati hiteligény. Úgyhogy igen, általánosságban igaz, amit mond, de vannak olyan termékek, ahol azért ez bonyolult tud lenni.
És akkor már most is előfordul egyébként, hogy a lakossági körben személyi kölcsönt online vesznek fel, vagy még azért ez is egy kicsit a jövő?
Előfordul, nálunk a bankban most dolgozunk egy olyan megoldáson, amit rövid időn belül szeretnénk élesíteni, és ami már teljesen faltól falig tudja az igénylést végigkísérni, illetőleg régebben a tagbankokban is voltak erre kezdeményezések, úgyhogy a piacon ez létező megoldás, mi pedig most dolgozunk ebben egy kimagasló, és tényleg minden szempontból ügyfélelmény nyújtó verzión egy olyan terméken, amit én úgy látom, hogy ebben az évben, legkésőbb jövő év elején már piacra tudunk tenni.
Beszéljünk egy kicsit általánosságban a piacról, mert most nagyon érdekesen alakul itt a magas infláció és a magas kamatok időszakában. Néhány szót váltottunk a hírek alatt, vagy a hírek előtt ezzel kapcsolatban. A jelzálog hitelezés tényleg belassult, érdekes tendenciák látszódnak viszont egyéb termékeknél.
Igen, azt látjuk, hogy a lakossági hitelezés az általánosságban belassult, ebből kiemelkedő egyébként egy jelzálog vagy egy babaváró piac, ami én azt kell mondanom, hogy földbe állt a tavalyi évhez képest. Ugye tavalyi évben még az évelején egy zöld otthon program is támogatta azt a fajta hitelezési boomot, amivel mentünk, és utána, hogy elszabadultak a kamatok, ezek evidens módon a hosszú távú hiteleken érződnek leginkább, hiszen ezek a kamatok a hosszú futamidő miatt duplán-triplán ütik a jelzálog hiteleket, tehát jól látható az a fajta keresleti visszaesés, hogy ilyen kamatszinteken már nem szívesen vesznek föl hosszabb távú, nagyobb összegű hiteleket az ügyfelek.
Mi számít hosszabb távnak? 10 év? Vagy 5 év
plusz,
is már?
10 év plusz, tehát 5 éves hitelek, az ott még azért egy kamatos kamat az nem ütközik ki annyira, de 10 és főleg az átlagos futamidő azért egy jelzálog hitelnél inkább a 20 év, tehát ott már ez nagyon érződik. Ezzel szemben mondjuk egy fogyasztási hiteleknél, egy személyi kölcsönnél, folyószámlahitelnél, hitelkártyánál messze nem látunk ekkora visszaesést, tehát ott egy sokkal moderáltabb korrekció van a számokba, és azt látjuk, hogy itt magára is talált azóta a piac, tehát az elmúlt hetek, elmúlt hónapok számai azt mutatják, hogy folyamatosan növekvő hitelkereslet van.
Mindjárt még a lakosságra visszatérünk, de mi a helyzet a vállalati hitelezéssel?
A vállalati hitelezés ettől teljesen elszakad. Ugye itt két fontos meghatározó tényező van a vállalati hitelezési piacon. Egyrészt az államilag támogatott hitelprogramok, például a Széchenyi program. Itt érdemben nem látunk visszaesést, sőt, itt azt látjuk, hogy egyre fokozottabb az érdeklődés ezek a támogatott programok iránt. Szerintem ez magától érthetődő, hiszen amikor egy 10% pluszos, akár 15%-os kamatkörnyezetbe 5-6-7%-on lehet bármilyen hitelhez hozzájutni, akkor ez kifejezetten attraktív tud lenni, és erre minden vállalkozó, aki csak egyébként meg tudja tenni, érdemes is ráfordulni.
És nem is nehéz döntéshelyzet, hogy mit válasszon, vagy van, aki azért még így is piaci kamatozással választ hitelt? Nagyon neki mi lehet a szempontja egyébként?
Nagyon kevesen. Én most azt látom a vállalati hitelpiacon, hogy azok a vállalatok vesznek föl piaci hitelen, akik nem jogosultak valamiféle támogatott formára. Ebből is van bőven, mert azért a nagyobb összegű beruházásoknál, a nagyobb vállalatoknál nincsenek jelenleg olyan egyértelmű programok a piacon, amik folyamatosan elérhetők. Természetesen vannak éppen aktuálisan kibocsátott valamiféle hitelprogramok, de nincs egy olyan meghatározó, folyamatosan jelenlévő támogatott program, mint például a Széchenyi program.
Akkor menjünk vissza a lakossághoz. Ön mire számít egyébként, a második fél év már erősebb lehet akár jelzálog hitelezésben is?
Én mindenképpen erre számítok, sőt, már az elmúlt hetekben is azt látjuk, hogy szépen folyamatosan növekszik az aktivitás mind az ingatlan piacon, mind pedig egyébként ehhez kapcsolódva a jelzálog piacon. Tehát én azt gondolom, hogy itt a második fél évben már azért egy jóval nagyobb és bővülő hitelpiacról tudunk beszélni, ami segítene természetesen a teljes működésen, az valamiféle zöldített, támogatott program, ahol vissza tudjuk hozni azt a fajta beruházói kedvet is, hogy megérje ilyen jellegű ingatlanokat építeni.
Ez mondjuk akkor a jegybank részéről érkező ösztönző lehet?
Jegybank, kormány, bármilyen olyan szereplő, aki úgy látja, hogy ebbe érdemes investálni. Én hallgattam az előttem levő megszólalót is, aki az ingatlan piacról beszélt, és ők is ugye ezt keresték, hogy hogyan lehet egy olyan akár korszerűsítésre fordítható támogatást, hitelprogramot, bármit indítani. Erre én is csak rá tudok csatlakozni, hogy ebbe látok egy olyan lehetőséget, ami hosszú távon egyébként a gazdaságnak is jó lehet, hiszen csökken az energiafogyasztása az ingatlanoknak, és egyébként egy kicsit tudjuk normalizálni a jelenlegi hitelpiacot.
Végezetül itt az MBH Bank hosszabb távú célkitűzéseit illetően, ugye megbeszéltük, hogy a három tagbank azért különböző ügyfélszegmenst, ügyfélkört dobott be a közösbe. Mint egységes MBH most mit gondol, hol lehet leginkább új ügyfeleket szerezni, tovább terjeszkedni, növelni a piaci részesedést?
én két olyan pontot karikáznék be, amit kiemelkedőnek látok. Ezek közül egyrészt a biztosítási szektor, tehát én a biztosítási szektorban látok most egy nagyon nagy lehetőséget. Egyrészt amiatt, mert a jelenlegi ügyfélkörünkben még nem megfelelő a penetráció, és úgy látjuk, hogy van mit értékesítenünk az ügyfeleknek. A másik pedig, hogy a biztosításnak egyre nagyobb szerepe kell, hogy legyen egy átlag ember életében is, tehát nem kezeljük most megfelelően akár a lakás, akár az életbiztosítási kérdéseket.
Tehát, hogy általánosságban a magyar társadalom nincs annyira jól biztosítva, vagy ellátva
ezeket. Így van. Tehát, hogy ha valaki belegondol, hogy milyen biztosítása van, akkor evidens módon egy lakásbiztosítás és egy kötelező gépjármű felelősségbiztosítás az úgy mindenkinek magát, evidens, igen. Hogy ez van, de egyébként akár egy munkanélküliségi, akár egy hitelfedezeti biztosítás, akár bizonyos életbiztosítások, ezek nem épültek bele a magyar köztudatba. Egyébként én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon fontos támaszai tudnak lenni bizonyos élethelyzetekben a családnak és egyáltalán a magyar társadalomnak. Tehát ez lenne az egyik olyan pont, ahol én azt látom, hogy kitörési pont van. És hát a jelenlegi kamatkörnyezetek miatt a másik az a befektetések területe. Tehát a befektetéseknél érzek egy olyan pezsgést, amit persze az állampapír az evidensen ural, és van egy felfelé ívelő trend, hogy ezt a kamatkörnyezetet valahol az ügyfelek tudják kezelni. A másik oldalon viszont 10 éve nem látott pezsgés van a befektetési alapok piacán is, tehát tényleg olyan hozamokat, olyan termékeket tudunk az ügyfelek elé tenni, ami már bőven befektetésre attraktív, és átgondolják az ügyfelek.
És ez abszolút nem csak a prémium szegmens, hanem a lakosság széleskörű.
Sőt, azon dolgozunk kifejezetten, ez egy nagyon-nagyon fontos fókuszcsoport, hogy az átlagos ügyfeleket is elérjük a befektetési ajánlatainkkal. Itt nem arra kell gondolni, hogy 2-3-10 millió forintos befektetéseket, hanem akár 50-100-200 ezer forintos kisebb összegű befektetési lehetőségeket, akár folyamatos megtakarításban is. Nagyon fontos, hogy most ezekre is kellő figyelmet fordítsunk, hiszen különben elinflálódik a pénzünk, és egyre kevesebbet ér.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt járt nálunk. Kerek Norbert, az MBH Bank lakossági és kisvállalati értékesítési igazgatója volt a reggeli Monitor vendége. Máskor is szívesen látjuk, és akkor jó munkát, viszonthallásra.
Köszönöm szépen.
Hamarosan friss hírekkel jövünk, egy kis zene, utána pedig mondjuk az aktuális gazdasági történéseket a reggeli Monitorban.